további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szeretetnek egy gesztusa valaki iránt, aki nem tudja viszonozni. Ez a Teremtő Isten stílusának utánzása, ez az ingyenesség stílusa, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Magyarország jó időben és megfelelő stratégia mentén kezdte újraépíteni a védelmi iparát, mondta Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter egy szakmai rendezvényen a Bálna Honvédelmi Központban. A miniszter emlékeztetett, a világ 2 éve közvetlen háborús veszélybe sodródott, a nagyhatalmak kiújuló világversengése gyökeresen változtatta meg a kormányok és az állampolgárok biztonsághoz fűződő viszonyát. Hozzátette, egyre több állam emeli a védelemre fordított kiadásait, Magyarország azonban már tavaly elérte a NATO által elvárt GDP arányosan 2%-os szintet. Mint mondta, Magyarország a 2010-es kormányváltás után felismerte a haderőfejlesztés fontosságát, és azt, hogy az nem létezhet önálló, a katonai szuverenitás szempontjából támaszt nyújtó védelmi ipar nélkül. A Fidesz és a KDNP állította a legtöbb polgármester és önkormányzati képviselőjelöltet, közölte Menczer Tamás a közösségi médiában. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója legújabb videójában arról tájékoztatott, hogy a kormánypártok több mint 4000 jelöltet indítanak az önkormányzati választáson, közülük 800 polgármester jelöltet. Tehát nekünk van 800 polgármester jelöltünk, a baloldalnak alig több mint 100, tette hozzá. Menczer Tamás hangsúlyozta, folytatják a kampányt, a standolást és az országjárást. Mindenkivel szeretnénk találkozni, mindenkinek meg akarjuk adni a lehetőséget, hogy támogassa a béke hangját. A mi táborunk a legelszántabb, hiszen mi a hazánkért, Magyarországért küzdünk, meg akarjuk védeni Magyarország békéjét és biztonságát, fogalmazott. Menczer Tamás arra buzdított, június 9-én menjünk el mindannyian szavazni, mert az ellenfél ott lesz. De ha mi is elmegyünk, ha mindannyian elmegyünk, akkor győzni fogunk. Július 9-én csak a béke, csak a Fidesz, mondta Menczer Tamás. A versenyképesség, a mezőgazdaság és a demográfia kérdésköre kiemelten fontos lesz Magyarország soros uniós elnöksége során, mondta az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsülésén. Rajc Anikó kiemelte, az elnökség alatt nem a magyar érdekeket kell tűzön vízen átvinni, hanem a közösség nevében kell megtalálni a megfelelő kompromisszumokat. A feladat nem egyszerű, mivel az Európai Uniós választások után egy köztes időszakban látja el Magyarország az elnökséget, az Európai Parlament felállítása ugyanis szeptemberre, a bizottság létrejötte pedig évvége felé várható, mutatott rá az államtitkár. Ma az emberek legfontosabb elvárása az egészségügy szervezetével foglalkozók felé az, hogy minél hamarabb bejussanak az orvoshoz, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Mátraházán a Magyar Kórház Szövetség 36. kongresszusán tartott előadásában. Rétvári Bence elmondta, a századvég tavaly novemberi felmérése alapján a megkérdezetteknek csak nem fele szerint leginkább az időpontfoglalás egyszerűsítésére lenne szükség az egészségügyi ellátásban. Rámutatott, ennek elősegítésére a betegek igényei és szempontjai szerint létrehozott az orvosok és ápolók számára is előnyös járóbeteg irányítási rendszerben július 1-től megnyílik az időpontfoglalás és módosítás lehetősége az egészségablak applikációban és a 1812-es telefonszámon. A tudásintenzív ágazatok nagy szerepet kapnak a következő évek gazdaságpolitikájában, jelentette ki a miniszterelnökség stratégiai ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkára a pályázatnekem.hu pályázatkereső cég által rendezett vállalkozói gála 2024 című rendezvényen. Csepeti Ádám kiemelte, Magyarországon a 2021-es 1,6%-os GDP arányos kutatás-fejlesztési ráta az elmúlt évek gazdasági nehézségei miatt 1,3-1,4%-ra mérséklődött. A kormány eltökélt szándéka, hogy a következő években 3% legyen a GDP arányos kutatás-fejlesztési ráfordítások aránya, jelentette ki. Hozzátette, jelenleg az a trend, hogy akik a legtöbbet fordítanak K+F célokra, azok válnak a leginnovatívabbá. Végül az időjárásról. A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható. Észak felől estétől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Délutántól délnyugaton, estétől északkeleten zápor már nem kizárt. Az északi a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. Reklámot hallottak. Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Adásunkban hazánk Európai Uniós csatlakozására tekintünk vissza. A Magyar Közgazdasági Társaság Borsodabói-Zemplén vármegyei szervezete és a Borsodabói-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara 20 éve az Európai Unióban címmel egy kerekasztal beszélgetést szervezett Miskolcon, ahol a vármegye, a városi önkormányzat és az egyetem vezetői vitatták meg a tagságunk előnyeit. A csatlakozás gazdasági előnyeiről megszólalási sorrendben Bihal Tamás, a BOKIK elnöke, Pelcné dr. Gál Ildikó, az Európai Számvevőszék magyar tagja, korábbi európai parlamenti képviselő, Veres Pál Miskolc polgármestere, Banné dr. Gál Boglárka, a Borsodabói-Zemplén vármegyei közgyűlés elnöke és Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora adott tájékoztatást. Kellemes időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea.
Nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm vendégeinket. Örülök, hogy ebben a körben beszélgethetünk a Európai Unió 20 éves jubileumáról, és köszönöm természetesen önöknek, hogy eljöttek a társaság tagjai, vállalkozók. Azt hiszem, hogy ez egy olyan beszélgetés lesz, ahol mindenki a saját szemüvegén keresztül fogalmazhat meg értékelő mondatokat, gondolatokat, tárgyszerű eseményeket. Nyilván sokféleképpen éljük, élhetjük meg ezt a 20 évet. Kaptam olyan levelet vállalkozótól, aki azt mondja, hogy ő biztos nem fog eljönni, mert egy vasat nem kapott soha az Európai Uniótól, és ezért neki semmi ünnepelni valója ezen nincsen. Természetesen megértem. Nagyon sok olyan vállalkozó van, aki azt fogalmazza meg, hogy hát mi az, hogy én nem kaptam soha egy fillért se, pedig hát járna, hát ez valószínű ugye egy rossz testtartás, mert ez nem jár, ezt azért azt gondolom mindenki magába rögzíteni. De azért nagyon sok minden történt, és azt remélem, hogy nagyon sokféle szempontból a tudomány, a politika, közigazgatás, helyi ügyek, Miskolcváros, Borsodabói-Zemplén vármegye és természetesen kamara gazdaság képviseletében is gondolatokat fogalmazhatunk meg. Gondolom, hogy annyiban interaktív lehet a dolog, hogyha majd a végén van valakinek megkerülhetetlen véleménye, akkor azt is kíváncsian várjuk. Sok szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, és akkor átadom a szót Percnikál Ildikónak.
Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, és köszönettel vettem a felkérést erre a kerekasztal beszélgetésre, hiszen 20 év nagy idő, és 20 év alatt sok minden történik. Óriási várakozással indultunk ennek a 20 évnek, hogyha hozzáteszünk még 10-et, akkor elérünk oda, amikor a csatlakozási szándékunkat benyújtottuk. Tehát ez nem egy rövid folyamat volt, és ezek a évfordulók mindig egy mérföldkövet is jelentenek, és alkalmasak is arra, hogy számvetést készítsünk, és értékeljük a múltat, ezt tegyük meg a jelenben, és nézzünk egy kicsit a jövő felé. Most szeretnénk megköszönni Lukács Editnek, hogy megszervezte ezt, mert a jó gondolatok csak akkor valósulhatnak meg, ha valaki tetteké fogja alakítani őket, és tudjuk, hogy ez a legnehezebb része a történetnek. Hölgyeim és uraim, 20 éve vagyunk egy olyan közösségnek a tagjai, ahová vártunk, ahova szerettünk volna tartozni, és valójában mindig is tartoztunk. Az Európai Unió közössége egy gazdasági közösség, egy jogi közösség és egy értékközösség is egyben. Azt tudom mondani, hogy gazdasági közösség a gazdasági együttműködésen alapuló közösség, ami mindig két félnek a szándékától függ. Nem elég egy kínálatot megjeleníteni, a kínálatot el is kell tudni érni. Politikai akarat van mögötte, és a politikai akarat alapján válik a gazdasági együttműködés gyümölcsözővé. Ugyanakkor egy kulturális sokszínűség is jellemzi. A 27 tagállam, 27 kultúrával, 27 történelemmel, történelmi múlttal, értékekkel rendelkezik, és együtt tudnak működni a legnagyobb belső piacon, ami a világon van. Úgyhogy az Európai Unió belső piaca számunkra 2004-ben egy óriási lehetőséget nyitott meg. Persze lehet mindezt számokra is fordítani, meg is fogjuk tenni, meg fogjuk nézni a társadalmi aspektusát, meg fogjuk nézni a demográfiára, oktatásra, gyakorolhatását, a jövőre, környezetvédelemre, a környezetünkre, egyáltalán ahogy vagyunk. De én először vissza szeretnék menni az időben, jó volt 2004-ben lenni, sokkal fiatalabbak voltunk, egészségesebbek voltunk, sok pozitív oldala is volt, tele voltunk várakozással. Hát írjuk 2003-at először, aztán akkor elfogadták, ugye beléphettünk az Európai Unióba, 2004. május 1-én csatlakoztunk, és teljes jogú tagokká is váltunk abban a pillanatban, és ez meg is testesült abban, hogy egy hónappal később meg is tartottuk az első európai parlamenti választást is, ahol megválasztottuk a képviselőinket. Hát 2004. Kinek mi jut eszébe róla? A rendkedvéért kezdjük mindig egy körformájába, először polgármester úr, és zárjuk elnök úrral, és azt szeretném még megkérdezni, hogy hol ért bennünket 2004? Mik voltunk, és mik lettünk 2024-re? Tehát egy kis szakmai ugrást is szeretnék kapni arról. Hol ért bennünket 2004, mit vártunk tőle, milyen várakozásaink voltak. Polgármester úr, önél a szó.
Az első kérdés, hogy kellemes 2004, húha. Hát én ugye 1997 óta vezettem a Földes Gimnáziumot, tehát engem úgy ért ott, hogy gimnázium igazgató voltam. Én is egy picit azért hátrébb nyúlnék, nem csak 2004-re előtte, hiszen már itt a csatlakozási szándék után azért nyíltak meg olyan csatornák és lehetőségek a 90-es évek végén, amelyek már előrevetítették, hogy milyen előnyei lehetnek annak, hogy mi az unió részesei lehetünk. Én azt gondoltam akkor, őszintén, hogy tulajdonképpen kiteljesedett az, amit a 1990-es változás, a rendszerváltoztatás hozott Magyarországon, és ezzel válik igazán teljesen ez a lehetőség, hogy mi csatlakozunk ehhez a nagy családhoz, ami Európa, amelyhez szerintem mindig is tartoztunk, még úgy is, hogy ugye identitásunkban sok országtól, amit az előbb hallottunk, különbözünk, de ennek ellenére én úgy éreztem, hogy nagyon sokat tudunk mi is hozzátenni, ugyanúgy amellett pedig nagyon sok lehetőséget kapunk. Már előzetesen, amit én oktatási vezetőként akkor láttam, az a legfontosabb az volt, hogy kinyílt számunkra a világ. Ugye én még egyetemistaként a nyugati ösztöndi az Rostockig terjedt, vagy esetleg Kijevig terjedt a nyugati ösztöndi, és a mi diákjaink akkor már a 2000-es évek elején a Comenius program keretében számos európai ország diákjaival találkozhattak, nyelvet tanulhattak, megtapasztalhatták azt, hogy nem vagyunk semmivel sem rosszabbak, sőt, mondhatom azt, hogy talán még jobbak is vagyunk bizonyos dolgokban, mint ő, de minden esetre kinyílt a világ lehetőségeivel is, vagyis az azt jelentette, hogy aki itt Magyarországon tanult, és aztán tovább szerette volna folytatni tanulmányait akár külföldön, ennek a lehetősége is nyitott volt. De én mondom, oktatási oldalról ez így látszott, és akkor onnan a földesből éppen kész lett az új épület, úgyhogy nagyon bizakodva néztünk a jövő elé, és én azt gondolom, hogy számunkra, most az oktatási oldalat nézem, valóban egy nagyon nagy lehetőség lett így. Természetesen ennek megvan az árnyoldala is, hiszen jó néhányan, akik úgy döntenek, hogy mondjuk a masterképzést, vagy akár a doktori iskolát már külföldön járják, vagy tanulják, vagy végzik el, ők ugye nagyon veszély arra, hogy ott is maradjanak. Viszont van egy másik lehetőség, hogy egyre inkább kinyílt olyan szempontból a világ, hogy nemzetközi cégek Magyarországra jöttek ki, nemzetközi cégeknél lehetett dolgozni Magyarországon, és akár versenyképes nyugat-európai fizetésért is. Ugye ez nagyon fontos volt. Mi azért nehéz helyzetben voltunk, hiszen maga a város, és én iskolavezetőként nagyon rosszul éltem meg azt a 90-es évek végét. És akkor a gazdasági változások miatt, ahol egy 26 ezer ember szinte egyik napon a másikra vesztette az összes lehetőségét, állását, megélhetését a kohászat nehézipar összevonásával, az akkori fiatalok hát majdnem, hogy menekültek, és próbáltak olyan lehetőségeket keresni máshol, amely az ő életüknek az elindítását jelentette. És nagyon rosszul esett akkor nekem, hogy a mi végzett diákjainknak és háromnegyed része, vagy még tehető több is nem Miskolcon akar tovább tanulni, és ez már be is bizonyosodott, hogy ők nem nagyon tértek ide vissza, vagy nagyon kis számon tértek vissza. Most is hiányzik egy generáció gyakorlatilag innen a városból, akiknek a gyerekei már most iskolába kéne, hogy járjanak itt. Tehát ez egy komoly probléma, előrevetítve a mai problémákat is. Szóval így álltunk neki, én mondom, nem éreztem akkor ilyen szempontból jól magam, hiszen nagyon sok fiatal elment, akkor volt egy statisztikai adat, hogy akkor elvándorlók közel 80%-a 18 és 35 év között is legalább érettségizett volt. És aztán ez előrevetítve sok probléma, de erről majd úgy is beszélünk.
Igen, beszélünk a következő körben.
Köszönöm szépen. Én nem tudok annyit beszélni, mint polgármester úr. Én 2004-ben, mint fiatal egyetemista, aki éppen a jogi karon folytatta tanulmányait, éltem meg az Unióhoz való csatlakozást, a rengeteg jogszabállyal és az Unió intézményeivel, hát ami így elsőként elég rémisztő volt, hogy csak vissza gondolunk jó pár évtizeddel korábbra. Viszont én azt gondolom, hogy, és majd a jövőben fogunk róla beszélni, hogy milyen pozitív hozadéka volt annak, hogy mi 2004-ben beléphettünk az Unióba, és mennyi mindent kaptunk. Tehát én így értem meg, 2004-ben, 20-akárhány évesként, egy nő soha nem mondja ki a korát, de hogy hát úgy nehezen az intézményi keretek között, hogyha csak a jogszabályi kereteket nézzük. Viszont szerintem nagyon fontos az, hogy itt maradtunk. Én is a családommal együtt lokálpatriótaként jelenleg is a megyét erősítjük, és pontosan az volt a célunk, hogy akár vidéken, akár a teljes vármegyét nézve a megyét kell építeni, és azokat a csodálatos településeket erősíteni, amelyek jelenleg is Voslo vagy Zemplén vármegye részét képezik.
Köszönjük szépen, Elnök asszony, Rektor asszony.
Köszönöm szépen. Hát kettős válaszolok, hogy én hogy éltem meg, és hogy éltem meg az egyetem, mert úgy vagyok, mint az asztalos, hogyha kap egy kalapácsot a kezébe, mindent meglát, én meg ha kapok egy mikrofont, akkor előbb-utóbb mindig az egyetemről fogok beszélni. Nagyon röviden, én ugye zalaegerszegi vagyok, és ott születtem, ide jártam egyetemre, és túl azon, hogy a családom minden tagja szinte otthon él a mai napig Zalában, és nagyon kevesen kerültünk el otthonról, ezért a zalai rokonok, barátok nem nagyon értették, hogy egy akkor egy olyan helyzetben lévő város, olyan megyét választó lakhelyéből, amelyik pont azokkal a problémákkal küzd, amit polgármester is mondott a rendszerváltozás után. Viszont én a 2004-et úgy éltem meg, hogy akkor indult el az a szakmai karrierem, amire majdhogy nem kicsi korom óta vágytam, történész lehettem, túl voltam a tudományos fokozatszerzésen, és éppen az Európai Uniós pályázatoknak köszönhetően én a 2000-es évek elejétől egészen addig, amíg nem kerültem valami fajta vezetői pozícióba, és nem vitte el az életemet meg az időmet a kutatástól az adminisztrációs igazgatási feladatok végzése, én évente egy-két hónapot uniós források segítségével kutatói ösztöndíjjal tudtam tölteni Grazban, Bécsben, Prágában, Németországban. Az, hogy én ma egyetemi tanár vagyok, azért az nagymértékben köszönhető annak, hogy ezeket az alkotó éveket viszonylag fiatalon érdemi szakmai munkával tudtam tölteni, és ezt én saját akkori adjunktusi tanársegédi fizetésemből nem tudtam volna tenni, hogyha nem lettek volna azok az uniós források, amelyek révén én ott kényelmesen eltölthettem aktív alkotói munkával ezeket az időszakokat. Az egyetemünket nézzük, csak egy mondattal, tényleg, akkor azt tudom mondani, hogy túl volt az egyetem azon a fejlődési íven, ami az 50-es évektől a kezdeti műszaki jelleg után egy széles körű oktatási-kutatási tevékenységet folytató univerzitásszá vált. Az elnevezésében ugyan változtak a karok, de ahogy ma ránézünk a Miskolci Egyetemre, azok éppen a 80-as, 90-es, 2000-es években alakultak ki, és vált az egyik, hát biztos szerénytelen vagyok, de az egyik legmeghatározóbb hazai felsőoktatási intézményévé az országnak.
Elnök úr?
Köszönöm szépen. Hát miután én 2004-ben elnöke voltam már a kamarának, ezért én is nagyon sokat tudnék mondani, mondok is, de igyekszem magam korlátozni 5 percbe talán. És én is visszanyúlnék, ahogy Ildikó is említette, és polgármester úr is 2004 elé. A rendszerváltás után volt lehetőségem, és nagyon nagy élményt jelentett az Amerikai Egyesült Államokba utazni többször is. Két oka volt ennek. Egyrészt akkor alakultak Magyarországon a regionális átképzőközpontok, amik a óriási, különösen a mi megyénket igen jelentősen sújtó közel 30%-os munkanélküliség kezelésére szolgált. Másrésztről meg majdnem nem tudom miért, de kaptam egy USAID ösztöndíjat az államokban egy hónap, és ott azt tapasztaltam rengeteg élménnyel természetesen, hogy azért a keleti fiúra úgy rácsodálkoztak, és mondták nekem, hogy ez itt a fénymásológép, ez itt a nem tudom mi. És akkor azt hittem, hogy most itt vagy nagyon hülyének néznek, vagy nem tudom mi van itt, és ez a folyamat sajnos Brüsszelbe is folytatódott egy kicsit, Strasbourgba, Brüsszelbe, hogy látszott, hogy ez a nyugati világ azért igen gyanakóan méreget bennünket, és ez üzletként ez azért úgy nagyon nem esett jól. Minden esetre a folyamat azért elindult a 90-es években, a kamarák is rámozdultak a magyar kamarai rendszer fejlesztésére, hisz az Antal kormány 94-ben fogadta el a mai kamarai törvényre épülő köztestületeket, és német kamarák szinte napi vendégeink voltak, olyannyira, hogy a kollégáim, és itt elsőként Midló Tamás szeretném megemlíteni, akit talán sokan ismertek, aki később berlini, majd müncheni főkonzul is lett, tehát egy nagyon komoly diplomáciai pályát is befutott. Segítettek bennünket, megmutatták, hogy egy kamarát hogy kell építeni európai gyakorlatnak megfelelően, és remélem, hogy ez a mai napig is hasznosult, de ez egy hosszú folyamat volt, mire elértünk 2004-ben a csatlakozás idejére. Ha nem szerintelen, akkor azt mondom, hogy 2004-ben a kamara készen állt arra, hogy ezt az Európai Uniós folyamatot a gazdaság szereplői számára is támogatásként és egyfajta segítő kézként segítse. mellesleg akkor alapítottuk meg azt a magánvállalkozásunkat, amelyik mai napig is működik, tehát 21 éves, a Northender Kft-t, amelyik az Európai Uniós források menedzselésére, a projektek támogatására szorul. Tehát ez az ív, amelyik 2004-ben belevitt bennünket, és természetesen a kamara is ezt rendkívül pozitívan érte.
Köszönöm szépen, muszáj mondanom arról is, hogy engem hol ért 2004-ben ez a csatlakozás, de előtte azt szeretném mondani, hogy közös kiindulási alapként, hogy 2003-ban volt egy népszavazás, aminek eredményeképpen elindult egy nemzeti konszenzuson alapuló közös siker, hiszen pártokon átívelően, pártoktól függetlenül a érvényesen szavazók 84%-a szeretett volna az Európai Unióhoz csatlakozni. Tehát tényleg ez egy konszenzusos dolog volt, aminek eredményeképpen ez a csatlakozás létrejöhetett, ami engem a katedrán ért körülbelül, hiszen akkor már a Miskolc Egyetem gazdaságtudományi karának az igazgatója voltam, docensként dolgoztam, és pontosan akkor, mint egy forgószél, bekerültem a politikába, és ki is röpültem az Európai Unió fővárosába, Brüsszelbe, majd még nagyobb fordulattal az Európai Unió egyik tagállamába maradva, a politikából kikerülve, jelen pillanatban a szakmai pályámat építem az Európai Unióban, és nekem egy mondatos várakozásom volt az Európai Unióval kapcsolatban. Meggyőződésem volt, hogy egyrészt oda tartozunk, tehát ez nem volt kérdés számomra, én is értettem, hogy miért nevezzük ezt igazi csatlakozásnak. Másrészt pedig azt gondoltam, hogy együtt, akkor 28-an, vagy most 27-en többek vagyunk mindenféleképpen, és erősebbek vagyunk, mint egyenként lehetnénk, mint Magyarország egyedül lehetne. És azt gondolom a jövőről, hogyha most 24-et írunk, akkor együtt meg kell maradnunk annak, amik egyenként lehetnénk. Tehát ilyen jövőt szeretnék látni az Európai Unióban. Tamás felvezette, hogy azért nem jött el egy út, mert hogy nem kapott pénzt az Európai Unióból. Ez a pénz, ez 1989-ben kezdődött, tehát jóval a csatlakozás előtt. Polgármester úr már említette is, ez volt a bizonyos FAR program, amit talán sokan ismernek és emlékeznek rá, aminek keretében, tényleg mint egy világító torony, elindult a gazdasági szerkezet átalakításunk. Talán emlékszünk arra az időre, hogy bizony ez elég jelentős lépésekkel jár. És aztán, amit rektor asszony említett, az pedig a Tempusz program volt, aminek a keretében oktatók és hallgatóknak a cseréje elindulhatott, és ösztöndi programok indulhattak el. És bizony hajlamosak vagyunk a Európai Uniót csupán gazdasági szempontból nézni, gazdasági aspektusból tekinteni rá, adott-e nekünk, mennyit adott, és mikor adott, és hogy adott. Hát akkor nézzük a számokat. Gazdasági szakemberek révén repüljünk át egy kicsit a gazdaságnak a világába, hová jutottunk. Azt abban közösen egyetérte, már említette is polgármester úr, elnök úr is, hogy bizonyít egy nagyon-nagyon nehéz leépült ipari környezet volt, ami sok-sok kilátástalanságot és kevés pozitív jövőt adott a fiataloknak, aminek eredményeképpen sajnos Miskolcról jelentős elvándorlás indult meg. Kaptunk egy bélyeget, amit nagyon nehéz egyébként, talán azt mondom még a mai napig kezelni. Már régen nem arról van szó, hogy csak egy ipari város lennénk, ami nem bűn, hanem lehetőség egyébként, hanem itt van egy bükk, itt van egy nagyon szép zöld környezet, meg annyi új vállalkozással, itt van az egyetem, sok-sok nagyon értékes középiskola, nagyon prosperáló KKV vállalkozásaink vannak, mégis ha szeretnénk, ha nem, egy kicsit Miskolcot újra kell építeni, és a megyét is egy picit újra kell építeni. Pedig a hogyha általánosságban támasztanám alá számokkal ezt a csatlakozást, akkor azt tudom mondani, hogy például a nominális GDP 2,4-szeresére nőtt. 85 billió volt 2003-ban, 2024-ben pedig 203, vagy a 4,3-szorosára nőtt a GDP per capita értékünk. Vagy a munkanélküliségi ráta mennyire lecsökkent, ugye Tamás említette 30% volt, most átlagosan 4,2, de a hosszú távú munkanélküliség 1,5%. Vagy a másik oldala ennek a munkaerő részvételi arány, az megnőtt. 54% volt, most 67%. Ez egy óriási növekedés, tehát átfordulás van. Vagy hogyha az FDI-t nézem, ott is jelentős tőkevonzó képességünk van, persze sose leszek elégedett. Azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy van. Én szeretném, hogyha fejekbe, a humán erőforrásba kerülne ez a tőke, és kevésbé a betonba. Szeretem a beton, csak az annyira szilárd, annyira törhetetlen, és az emberek meg annyira képesek fejlődni.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben hazánk Európai Uniós csatlakozására tekintettünk vissza. További tartalmas időtöltést kíván a műsorvezető Sinkovics Andrea és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa homíliája a Vesperáson. Reményre van szükség ebben a háborúktól és önzéstől sújtott világban. A remény nem csal meg. Ferenc pápa szentévi bullája a békéért. Második rész. A pápa homíliája a Vesperáson. Reményre van szükség ebben a háborúktól és önzéstől sújtott világban. A pápa vezette a mennybe menetel ünnepén tartott vesperest, miután felolvasták a 2025-ös Szent Évet meghirdető bullát. A pápa homíliájában a remény állt a középpontban. Korunknak szüksége van rá, ami időnként az individualizmus és a túlélésért való küzdelem szürkeségébe süllyed. A fiataloknak, az időseknek, a betegeknek, a teremtett világnak, a népeknek és a nemzeteknek szükségük van rá. A hívőket arra buzdította, hogy legyenek a remény hirdetői egy olyan civilizációban, amelyet túl sok kétségbeesés jellemez. Vessük el a kedvesség magvait, kérte. Ennek a háborúktól, igazságtalanságoktól, szorongásoktól és emberi önzéstől elcsúfított világnak szüksége van a reményre. Korunknak is, amely a túlélésért küzd. Szüksége van rá a társadalomnak, a teremtett világnak, a félelmekkel teli embereknek, a kiselejtezett szegényeknek, a dezorientált fiataloknak, az elhagyott időseknek, a betegeknek, akik testileg, lelkileg megsebesültek. Az egyháznak is szüksége van rá. Mindennek és mindenkinek szüksége van a reményre, a keresztény reményre, amely soha nem okoz csalódást. Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában vezette a mennybe menetel ünnepén a vesperást csütörtök este.
Canti di gioia, Gesù è asceso al cielo, dove siede alla destra del Padre.
Homiliája elején a pápa emlékeztetett, hogy az örömének közepette Jézus felment a mennybe, ahol az Atya jobbján ül. Ő elszenvedte a halált, hogy mi az örök élet örökösei lehessünk. Az Úr mennybe menetele tehát nem elszakadás, elválás, eltávolodás tőlünk, hanem küldetésének beteljesülése. Jézus lejött közénk, hogy felemeljen minket az Atyához. Leereszkedett a föld mélységeibe, hogy magasra emeljen minket. Leszállt a föld mélyére, hogy a mennyország szélesre táruljon fölöttünk. Elpusztította a halálunkat, hogy életet nyerhessünk mindörökre, hangsúlyozta Ferenc pápa. Ez a reményünk alapja. Krisztus felment a mennybe, és elviszi a várakozásokkal és kérdésekkel teli emberiségünket Isten szívébe, hogy derűs bizalmat adjon nekünk, hogy ahol ő van, mi is ott leszünk, az ő tagjai egyesülve ugyanabban a dicsőségben.
Fratelli e sorelle, è questa speranza radicata in Cristo morto e risorto che oggi vogliamo celebrare.
Testvéreim, folytatta homiliáját a pápa. Ezt a meghalt és feltámadott Krisztusban gyökerező reménységet szeretnénk ünnepelni, befogadni és az egész világnak hirdetni a következő szent évben, amely lassan elérkezik. Nem egyszerű optimizmusról van szó, mondjuk emberi optimizmusról, vagy valami földi biztonsághoz kötődő mulandó elvárásról. Nem. Ez egy Jézusban már megvalósult valóság, ami nekünk is megadatik minden nap, amíg egyé nem válunk szeretetének ölelésében. A keresztény remény, írja Szent Péter, a mennyekben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség. A keresztény reménység akkor is támogatja életünk útját, ha kanyargósnak és fárasztónak tűnik. A jövő ösvényeit nyitja meg előttünk, amikor már feladnánk, és a pesszimizmus szeretne fogjul ejteni bennünket. Megmutatja a lehetséges jót nekünk, amikor úgy tűnik, hogy a rossz győzedelmeskedik. A keresztény remény nyugalmat ad nekünk, amikor a szívünket elnehezíti a kudarc és a bűn. Álmodozásra késztet egy új emberiségről, és bátorrá tesz egy testvéri és békés világ építésében, amikor úgy tűnik, hogy nem éri meg a fáradtságot. Ez a remény, ez az ajándék, amelyet az Úr adott nekünk a keresztséggel, emlékeztetett a pápa homíliájában a vesperáson.
Mentre con l'anno della preghiera ci prepariamo al giubileo, eleviamo al cuore di Cristo per diventare cantori di speranza.
Miközben az ima évvel a szent évre készülünk, emeljük szívünket Krisztushoz, hogy a remény hirdetői legyünk a túl sok kétségbeesés által fémjelzett civilizációnkban, kérte a pápa. Gesztusokkal, szavakkal, mindennapi döntésekkel, türelemmel vessünk el egy kis szépséget és kedvességet bárhol is legyünk. A reményt hirdessük, hogy dallama megrezegtesse az emberiség húrjait, és újra örömet ébreszen a szívekben és bátorságot az élet átülelésére.
Di speranza, infatti, abbiamo bisogno tutti. La speranza non delude. Non dimentichiamo questo.
Valóban reményre van szükségünk, mindannyiunknak szüksége van rá. A remény nem okoz csalódást, ezt ne felejtsük el, figyelmeztetett a pápa. Szüksége van rá a társadalomnak, amelyben élünk, és amely gyakran csak a jelenbe van elmerülve, és képtelen a jövőbe tekinteni. Korunknak is szüksége van rá, amely néha fáradtan vonszolja magát az individualizmus és a túlélésért folytatott küzdelem szürkeségében. Szüksége van rá az emberi önzéstől súlyosan megsebzett és eltorzított teremtett világnak. Az emberek igazságtalanság, a szegényeket kiselejtezik, a háborúk halált vetnek, az utolsók továbbra is a lista végén maradnak, és veszélybe kerül a testvéri világ álma, amely délibábnak tűnik. A fiataloknak is szükségük van a reményre, akik gyakran tanácstalanok, de vágynak a teljes életre, az időseknek is szükségük van rá, mivel a hatékonyság és a pazarlás kultúrája már nem tudja, hogyan kell tisztelni és meghallgatni őket. Szükségük van a reményre a betegeknek és mindazoknak, akik testileg, lelkileg megsérültek, hogy közelségünk és gondoskodásunk révén könnyebbséget nyerjenek.
E anche cari fratelli e sorelle, di speranza ha bisogno la Chiesa.
Továbbá, kedves testvéreim, folytatta a pápa, az egyháznak is szüksége van a reményre, hogy még a fáradtság és a törékenység súlyát megélve se felejtse el soha, hogy Krisztus menyasszonya, akit örök és hűséges szeretettel szeret, aki arra hivatott, hogy megvédje az evangélium fényét, aki arra kapott meghívást, hogy mindenkinek közvetítse azt a tüzet, amelyet Jézus hozott el és gyújtott meg a világban egyszerre és mindenkorra, mutatott rá Ferenc pápa homíliájában. A reményre mindannyiunknak szüksége van. Néha fáradt és megsebzett életünknek, az igazságra, jóra és szépségre szomjazó szívünknek, álmainknak, amelyeket a sötétség nem tud kioltani. Minden, bennünk és rajtunk kívül a reményt óhajtja, és Isten közelségét keresi ennek tudata nélkül is. Romano Guardini szerint nekünk úgy tűnik, hogy a mikorunk az Istentől való távolságtartás időszaka, amelyben a világ megtelik dolgokkal, és az Úr igéje lealkonyul. Ugyanakkor Romano Guardini kijelenti, de ha eljön az idő, és pedig eljön, miután túljutottunk a sötétségen, amikor az ember megkérdezi Istent, Uram, hol voltál akkor? Akkor ismét meghallja majd a választ. Közelebb voltam hozzád, mint valaha. Talán Isten közelebb áll jégkorszakunkhoz, mint a barokkhoz, a templomok pompájával, a középkorhoz, a szimbólumainak gazdagságával. Az ős kereszténységhez a halállal szembeni fiatalos bátorságával. De ő azt várja, hogy hűségesek maradjunk hozzá. Ebből egy nem kevésbé hiteles, sőt talán tisztább, minden esetre intenzívebb hit forrásozhat, mint a belső gazdagság idejében valaha volt.
Il Signore risorto è asceso al cielo. Ci doni la grazia di riscoprire la speranza. Riscoprire la speranza, di annunciare la speranza, di costruire la speranza.
Testvéreim, zárta homíliáját Ferenc pápa az Urunk mennybemenetele ünnepén tartott vesperáson, a feltámadt Úr, aki felment a mennybe, adja meg nekünk a kegyelmet, hogy újra felfedezzük a reményt, hogy hirdessük és építsük a reményt.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
A remény nem csal meg. Ferenc pápa szentévi bullája a békért és a szeretetért. Amint arról hírtattunk, csütörtökön délután 17:30 a Szentatya a Szentpéter Bazilikában vesperást vezetett Urunk mennybe menetele ünnepe alkalmából, amelynek keretében átadta az 5 kontinens képviselőinek a Space Non Confundit kezdetű bullát, amellyel meghirdette a 2025-ös szentévet, mely idén december 24-én a Vatikáni Bazilika Szent Kapujának megnyitásával veszi kezdetét. A bullából részleteket olvastak fel a szertartáson. Most folytatjuk a pápai dokumentum ismertetését. Ferenc pápa annak a kívánságának ad hangot, hogy a szent év első reményteli jele a béke legyen a világ számára, mely újra a háború tragédiáját éli. Elfeledkezve a múlt drámáiról, az emberiség új és nehéz próbatételnek van kitéve, mely sok népet az erőszak brutalitásával nyom el. Mit nem szenvedtek még el ezek a népek? Hogyan lehetséges, hogy elkeseredett segélykiáltásuk nem ösztönzi a nemzetek vezetőit arra, hogy véget akarjanak vetni a túl sok regionális konfliktusnak, tudatában azoknak a következményeknek, melyel világszinten járhatnak? Túl nagy dolog arról álmodni, hogy elhallgassanak a fegyverek, és ne hozzanak többi pusztítást és halált? Teszi fel a kérdéseket a pápa. A Szentatya aggódva figyeli a születés szám csökkenését, mely számos országban mutatkozik különböző okokból. Felgyorsult életritmus, félelem a jövőtől, illetve olyan társadalmi modellek, amelyekben a haszonkeresése és nem a kapcsolatok dominálnak. A pápa meggyőző támogatást sürget a hívők és a civil társadalom részéről a fiatalok gyermekvállalási kedvének segítésére, hogy a jövőt sok-sok gyermek mosolya vidítsa föl, akik betöltik az immár túl sok üres bölcsőt. Ferenc pápa arra buzdít a Szentévet meghirdető bullájában, hogy a fogvatartottak számára is adjanak kézzelfogható jeleket a reményre. A kormányoknak amnesztiát vagy a büntetések elengedését javasolja, valamint a közösségbe való visszailleszkedés folyamatait. Főként pedig azt kéri a Szentatya, hogy biztosítsanak méltó körülményeket a börtönökben fogvatartottak számára, tartsák tiszteletben emberi jogaikat, és töröljék el a halálbüntetést. Annak érdekében, hogy közelsége konkrét jelét mutassa a fogvatartottak iránt, a pápa személyesen fog megnyitni egy szent kaput az egyik börtönben. A remény jeleit nyújtják a szent év során a betegeknek is, legyenek otthonaikban vagy kórházban. Gondozásuk himnusz az emberi méltósághoz, fogalmaz a pápa, majd rámutat, hogy reményre van szükségük a fiataloknak is, akik sokszor látják összetörni álmaikat. A kábítószerek illúziója, a törvényszegés kockázata, az illékony dolgok keresése másokhoz viszonyítva bennük még nagyobb zűrzavart kelt, és elrejti az élet szépségét és értelmét, ezáltal sötét szakadékokba taszítja, és önpusztító gesztusokra sarkalja őket. Nem okozhatunk nekik csalódást, figyelmeztet Ferenc pápa. A Szentévet meghirdető bullájában a pápa kitér a migránsokra is, hogy várakozásaik ne hiúsuljanak meg az előítéletek és a bezárkózás miatt. A sok száműzöttnek, menekültnek, akik a nemzetközi események visszásságai miatt kénytelenek elmenekülni, hogy elkerüljék a háborúkat, az erőszakot és a diszkriminációt, garantálják a biztonságát, a munkához és az oktatáshoz való hozzáférését, mely eszközök szükségesek ahhoz, hogy beilleszkedjenek az új társadalmi közegbe. A pápa nem feledkezik el bullájában a sok idős emberről sem, akik megtapasztalják a magányt és az elhagyatottságot. Nem feledkezik meg a szegények milliárdjairól sem, akiknek nincs miből élniük, és szenvednek a kirekesztéstől és mások közönyétől. Botrányosnak tartja a Szentatya, hogy a szegények teszik ki a világ lakosságának nagy részét, ahol óriási erőforrások vannak, melyek jelentős részét a fegyverkezésre fordítják. Nagy lelkűségre szólítja a gazdagokat, és újból felhívást intéz a katonai kiadások összegéből egy világalap létrehozására, hogy végre felszámolják az éhezést. A jómódúbb nemzetekhez fordulva a pápa azt kéri, hogy engedjék el azoknak az országoknak az adósságait, amelyeket soha nem tudnának visszafizetni. Ez igazságosság kérdése, melyet ma az egyenlőtlenség új formája súlyosbít, vagyis az ökológiai adósság, főként észak és dél között, írja Szentévi bullájában a Szentatya. Ferenc pápa arra szólítja a híveket, hogy tekintsenek a vértanúk tanúságtételére, akik különböző keresztény hagyományokhoz tartoznak. A szent év idején ne maradjon el az ökumenikus ünneplés, kéri a Szentatya. Ferenc pápa szól még a bűnbánat szentségéről, és bejelenti, hogy folytatódik az irgalmasság misszionáriusainak szolgálata, melyet a rendkívüli szent év idején hívott életre. A püspököktől azt kéri, hogy olyan helyekre küldjék őket, ahol a remény keményen próbára van téve, vagy ahol a személyi méltóságot lábbal tiporják. A pápa a keleti egyházak híveihez külön kéréssel fordul, akik oly sokat szenvedtek, gyakran életük áldozatával, azért, mert hűségesek maradtak Krisztushoz és az egyházhoz. Ezek a testvéreink érezzék különösen otthon magukat, itt, Rómában, mely számukra is édesanya. A Szentatya gondol azokra az ortodox testvérekre is, akik már a Via Crucis zarándoklatát élik, mert kénytelenek elhagyni szülőföldjüket az erőszak és a bizonytalanság miatt. Végezetül a Szentatya arra biztatja az örök városba érkező zarándokokat, hogy imádkozzanak a Mária kegyhelyeken a szűzanya oltalmáért fohászkodva, és így megtapasztalják a leggondosabb anyai szeretetet, aki soha nem hagyja el gyermekeit. A dokumentum rendelkezik továbbá a pápai bazilikák szent kapuinak megnyitásáról és bezárásáról is. Ennek értelmében Ferenc pápa idén december 24-én nyitja meg a Szent Péter bazilika kapuját. Rákövetkező vasárnap, december 29-én a Lateráni Szent János Székesegyház kapuját, majd jövő év január 1-én a Santa Maria Maggiore Bazilika, illetve január 5-én a falakon kívüli Szent Pál Bazilika Szent Kapuja következik. A szent év végén az utóbbi három bazilika Szent Kapui december 28-áig bezárulnak. A szent év hivatalosan 2026. január 6-án a Szent Péter Bazilika Szent Kapujának bezárásával ér véget.
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Lelken áld az Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Zengjúgy, mint soha dicsért, a lelkem csak téged áll. A lelkem áld az Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Zenjúgy, mint soha még, őt dicsért, a lelkem csak téged.
Verse. Mécs László, májusi legenda. Zöldvetések ringó tengerében gyalogösvény ment, oly keskeny épen, mintha Mózes vágta volna széjjel, világhírű varázsvesszejével. Léha tücskök dáridója zengett, s csiklandozta a mosolygó csendet. Bár szívemben régi tüske égett, megáldottam a nagy mindenséget.
Az utacskán lábam hegykén ment át, orrom mesét szimatolt, legendát. S íme jött is szembe az ösvényen egy szakállas koldus lassan, vénen. Úgy mutatta félkarját a csonkát, pőrém, mint pénz kölykező vagyonkát. Másik karja felém nyúlva pénzt kért. Belenyúltam a zsebembe pénzért. Számolgattam, apró pénzt kerestem, bosszankodva és fukarkaresten. S még pirulva pénzböngészve álltam, hirtelen lótbőrös lett a hátam. Különleges túlvilági csend lett, harangvirág hallhatóan csengett. S bár lehuntam mindkét szempillámat, mintha Jézus nézett volna rám ott. Borzongások leptek el, mint hangyák, s meghallottam Jézus titkos hangját. Mit számolgatsz olyan kínos bölcsen? Mikor kértél, hogy szíved megtöltsem boldogsággal, s balzsam kellett kegyszer. Anyád csókját számoltam csak egyszer. Megszámoltam álmaid vetését, gyermekek, fák, fecskék nevetését. Holdas esték néma titkú báját, lepkék, rétek, targa karneváját. Megszámoltam a sok szívet, ember, mely feléd nyílt, mint tulipán tenger. Számoltam az égből rátszalasztott napsugarat, jóságot, malasztot. Megszámoltam csöppenként a vérem, mely kifolyt, hogy élhess hófehéren, s boldogsággal szívedet megtöltse. Te meg számolsz, mint garaskák bölcse. E szavakra pillám felnyitottam, de nem láttam, csak a koldust ottan. Pénzt várt. Én meg zavaromban nyomban pénztárcámat a markába nyomtam. Ő rám nézett félve, megindultam, s azt gondolva, hogy megbolondultam. Futni kezdett. Nagy jó kedvem támadt. Zöld kalászok csókolták ruhámat. Tust vonózott a föld minden tücskes, a szívemből önmagától kihullott egy régi rozsdás tüske.
Mis László Májusi legenda című versét Balog András előadásában hallották. Mécs László premontrei szerzetes költő lakszerkesztő a két világháború közötti vallásos líra legnépszerűbb, leghatásosabb egyénisége. 1895. január 17-én született Hernád Szent Istvánon. Falusi tanítófia, a középiskolai tanulmányait Kassán végezte, majd a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-latin szakos hallgatója lett. 1914-ben belépett a premontrei szerzetes rendben. A következő évtől jelentek meg versei. 1916-ban a rend tanárjelöltjeként folytatta tanulmányait, két évvel később pappá szentelték Jászóváron. A felvidéki premontrei gimnáziumok megszűnése után jászóvári könyvtáros majd 1920 és 29 között nagykaposi plébános volt. 23-ban jelent meg első kötete a Hajnali harangszó. 1930-ban plébánosnak nevezték ki Király Helmecre, 35-ben találkozott Paul Valéry francia költővel, aki később előszót írt a második francia nyelvű verses kötetéhez. 44-ben elhagyta Király Helmecet, Csordnán és Pannonnal ment, barátainál, rokonainál élt, visszavonultan. 1953-ban koholt vádak alapján 10 évi börtönbüntetésre ítélték, 56-ban rehabilitálták, a következő évtől ismét lelkipásztori tevékenységet folytatott. 1978. november 7-én hunyt el Pannonhalmán, hagyatéket a pannonhalmi benzések gondozzák.
A nap imája.
Urunk Jézus Krisztus, te boldog sára testvért jegyeseddé választottad, és tudatos életfelajánlását elfogadtad. Add, hogy az ő felajánlására a teremtő lélek élessze fel bennünk a szeretet, a szolgálat és a hűség mindent átható tüzét, hogy mindannyian követhessünk téged, szegény és üldözött testvéreinkben pedig neked szolgáljunk. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,